A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Huszonkettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentatya az apostoli palotában fogadta António Costát, az európai tanácselnökét. Ezt követően a portugál politikus találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit Miroslav Vacsovszky prelátus, a Szentszék államközi kapcsolataiért felelős titkár helyettese kísért el a megbeszélésre. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű tárgyalások során a felek méltatták a Szentszék és az Európai Unió közötti jó képtoldalú kapcsolatokat, valamint kifejezték szándékukat, hogy tovább erősítik a párbeszédet a közös érdeklődésre számot tartó kérdésekben, különösen a világméretű éhezés felszámolását és a legszegényebb országok fejlődésének előmozdítását célzó globális alap létrehozására irányuló javaslattal kapcsolatban. Májusban a fogyasztói árak átlagosan 4,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Áprilishoz viszonyítva átlagosan 2,1%-kal nőttek az árak. Éves alapon gyorsult az infláció. Az élelmiszerek ára 5,9%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,5%-kal nőtt, a szolgáltatások 5,9%-kal drágultak, a jármű üzemanyagok ára 4,8%-kal mérséklődött. A költségvetés stabil, az Európai Bizottság felfüggesztette a túlzott deficiteljárást, a soha nem látott mértékű adócsökkentéseket pedig a kormány biztosítja a családok részére, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A költségvetési hiányt a kormány a tavalyi 4,9%-ról idén 4,1%-ra dolgozza le. Idén a büdzsépénzforgalmi hiánya 4774 milliárd forintot tesz ki, az év első 5 hónapjában a hiánycél 58,6%-a teljesült, tudatták. Megszavazta a parlament a 2025-ös tavaszi adócsomagot. Titkos szavazással megválasztották Polt Péter eddigi legfőbb ügyészt az Alkotmánybíróság elnökévé, és megválasztották Nagy Gábor Bálintot is legfőbb ügyésznek, mindketten 134 igen szavazatot kaptak a parlamentben. A Magyar Nemzeti Bank nem alapíthat vagyonkezelő alapítványt, a jegybank által létrehozott alapítványok pedig gazdasági tevékenységként nem végezhetnek befektetési és vagyonkezelési tevékenységet, illetve nem bonyolíthatnak egyéb pénzforgalmi ügyleteket, mondja ki az új jogszabály, amelyet most fogadtak el a parlamentben. Mint ismeretes, az MNB alapítványával kapcsolatban az állami számvevőszék visszaélések gyanúját fogalmazta meg, amely alapján nyomozás indult. Az országgyűlés többsége elfogadta az igazságügyi törvények módosításáról szóló csomagot. Az egyik legfontosabb változás, hogy bevezetik a vagyoni elégtétel intézményét a határidő túllépések visszaszorítására. Lehetővé teszik a bíróknál, az ügyészeknél és a közjegyzőknél, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követően a 70. életévükig aktívak maradjanak. Magyarország számára jó hír az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás véglegesítése, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Brüsszel viszont foghatja a fejét, fogalmazott Szijjártó Péter. Nincs uniós vámmegállapodás az Egyesült Államokkal, de vámokat vezettek be a kínai autóiparral szemben, szankciókat Oroszországgal szemben, az európai versenyképesség ezért durván lejtmenetbe került, folytatta. Brüsszel újra azt követeli, hogy Magyarország törölje el a rezsicsökkentést, hívja fel a figyelmet Dömötör Csaba. A Fidesz uniós parlamenti képviselője elmondta, az Európai Bizottság közzétette a Magyarországnak címzett gazdasági követeléseit, az ország specifikus ajánlásokat, és minden, ami abban van, káros lenne a magyar családoknak, fogalmazott. Rámutatott, a bizottsági ajánlásban az is szerepel, hogy ki kellene vezetni a kamatcsapkákat, azonban ha ezt megtennénk, akkor jelentősen növekednének a hitelek törlesztő részletei. Orbán Viktor a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy magyar-georgiai kormányzati csúcs találkozót tartanak, és idén már negyedszer találkozik Irakli Kobakidze miniszterelnökkel. A kormányfő kiemelte, a magyarokhoz hasonlóan a georgiaiak sem hajlandóak behódolni a brüsszeli bürokrácia zsarolásának, ezért nyitnak egymásra és nyitnak a világra. A mezőgazdaság területén különösen fontos az együttműködés, hiszen Magyarország tapasztalatai és innovatív megoldásai segíthetik Georgiát a fenntartható fejlődés és az agrárgazdaság modernizálása terén. Ezt emelte ki az agrárminiszter, miután a georgiai környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszterrel folytatott tárgyalást. Nagy István közlése szerint több területet érintő együttműködési szándéknyilatkozatot is aláírtak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai idén is tevékenyen közreműködtek az egységes kérelmek beadásában. A szervezet közlése szerint 154 ezer kérelem közül 102 ezeret a szakemberek segítségével adtak be a gazdák, ez több mint 1662 millió hektárt jelent. Végül az időjárásról. Általában derült lesz majd az ég, főként az észak-keleti ország részben képződhetnek gomoly felhők, de csapadék nem hullik. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a papnevelésről lesz szó elsőként, majd egy zarándoklat úti beszámolóját hallgathatjuk meg. Tartsanak velünk! Június hagyományosan a pap és diakónus szentelés időszaka. Egerben 1704 óta folyamatosan zajlik papnevelés, mára két szemináriumban is készülnek a növendékek a hivatásra. A következő tanévben is várják az elhivatott fiatalokat. Dr. Dolhai Lajos teológia professzor, a Hittudományi Főiskola rektora 1981 óta tanítja a fiatalokat, és most ismerteti a papnevelés egri történetét.
A kezdetek, az nagyon nyilvánvaló, nagyon egyszerű válaszolni a kezdetek kérdésre. Az egri szemináriumot, az egri papnevelő intézetet a török idő utáni első püspök Telekes István alapította 1704-ben. Ő volt az első püspök, aki a török kiűzése után visszatért a városba, és a legelső feladatai közé tartozott az, hogy megalapítsa a szemináriumot, két okból kifolyólag. Egyrészt a reformációval kapcsolatban a trentói zsinat előírta, hogy minden püspöknek kell alapítani egy papnevelő intézetet, ahol főiskolai szinten és komoly igényességgel kell képezni a papságra készülő fiatalokat. A másik ok pedig az volt, hogy a török hódoltság következtében az egri egyházmegyében a 150 éves török hódoltság végén mindössze 15-20 működő pap maradt. Tehát óriási paphiány volt, és ezért a püspök első dolga volt az, hogy megalapította 1704-ben az egri szemináriumot. Tehát ez azt jelenti, hogy az egri papnevelő intézet több mint 300 éves folyamatosan megszakítás nélkül neveli az egri egyházmegye szolgálatára a papokat. Nyilvánul ezt a hosszú történetet röviden nem könnyű összefoglalni, 3-4 ilyen jelentős mozzanatot azért kiemelnék. A telekesi püspök megalapította a szemináriumot, és megdöbbentő abban az időben mindössze 4 pap növendékkel kezdte a képzést, és már egy év alatt a nagy pap hiány miatt már egy év tanulmányok után felszentelték ezeket a fiatalokat. Olyan nagy volt a pap hiány az egri egyházmegyében, ami annak idején egészen Munkácsig az egész Kelet-Magyarországot magában foglalta. A következő személy, amit a szeminárium történetével kapcsolatban feltétlenül megemlítenék, Eszterházi püspöknek a nevét, aki a 18. század második felének nagy püspöke volt 1761-től 1699-ig. Az ő idejében nyerte el a papnevelő intézet épülete a mai végső formáját, és az ő idejében alakult ki a papnevelésnek fokozatosan az 5 éves Róma a Vatikán által megkövetelt rendje. És érdekes módon az ő idejében a mostani papnevelő intézet épületéből a teológus képzés, a tanulmányok, a főiskolai tanulmányok átkerültek a liceum épületébe, ami 1774-ben épült fel egyetemi oktatás céljára. Nem lett belőle egyetem, de 1774-től az volt a rend, hogy a kispapok az órák, a teológia előadásokat a liceumban hallgatták, a mai papnevelő intézet pedig csak a kollégium, a szemináriumi életnek a szemináriumi életre szolgált. És hát utána ez egészen ez a rend megmaradt, egészen 1950-ig, és 1950-ig az egri szemináriumban csak az egri egyházmegye kispapjai készültek a papságra. Komoly változás volt ugye a szocializmus, a kommunizmus eljövetelével az, hogy az országban sok szeminárium megszűnt, és 1950-től itt Egerben tanultak a vázi egyházmegye kispapjai is. Ennek következtében 1950-ben jelentősen megnövekedett, több mint 100 volt a kispapoknak a száma. Azután a következő jelentős változás a történelemben a rendszerváltás volt, 1990, ez több szempontból érdekes. A vatikáni elvárásoknak megfelelően az 5 éves képzésből áttértünk a 6 éves papképzésre, és a egri meg a Váci Egyház meg a kispapjai mellett megjelentek a határon túlról is papnövendékek, elsősorban Kárpátaljáról, ahol megkezdődött az ottani jelenlegi Munkácsi Egyházmegyének a kialakulása. Ők is itt kezdtek tanulni, azután Felvidékről is néhány kispap mindig volt az egri szemináriumban, és jelenleg pedig az egri egyházmegye kispapjai mellett az egri egyházmegyéből leválasztott, kiszakadt debreceni egyházmegye kispapjai is itt tanulnak. Röviden talán így lehetne összefoglalni Dióhéjban az egri papnevelésnek a történetét. A legfontosabb, amire szinte büszkék vagyunk, hogy az ország szemináriumai közül ez egyetlen olyan szeminárium, illetve a legrégebbi olyan szeminárium, ahol az alapítástól kezdődően ugyanabban az épületben folyamatos volt mindig a papképzés.
Hogyan alakult a papnövendékek száma? Szó esett róla, hogy az alapításkor ugye egy óriási paphiány volt, de minden bizonnyal itt is voltak változó időszakok a több mint 300 év történetében.
Igen, tehát a kezdeti időben fokozatosan növekedett a kispapoknak a száma, és ahogyan az ember a történelmi dokumentumokat nézi, a 19. meg 20. században is, amikor csak az egri egyház megye kispapjai tanultak itt, általában 50 és 100 között volt a papságra készülő fiatalok száma. Ez arra utal, hogy a papképzés az sohasem volt tömeges felsőoktatási képzési forma a dolog természetéből fakadóan. Amikor idejöttek a Váci egyházmegye kispapjai, ahogyan említettem, akkor megnövekedett a kispapoknak a száma. Azután még személyes tapasztalatból is emlékszem rá, hogy a II. Világháború után, a szocializmus idején 2 évtizedig körülbelül 56-ban volt a szemináriumban papságra készülő fiataloknak a száma. Én 1981 óta tanítok és élek a szemináriumban. A 80-as évek közepén már drámai módon kezdett csökkenni a kispapoknak a létszáma, 30-at sem ért el 1985-86-ban. Egy komoly változás volt, és hát nagy hitbeli élmény, vagy hitbeli tapasztalat volt számomra is, hogy rendszerváltás után lényegesen megnövekedett a kispapoknak a száma. A 90-es évek második felében 80-90 kispap tanult az egri szemináriumban. A rendszerváltás után egyértelmű volt a hivatásoknak a növekedése, és azután sajnálatos módon a 2000-es évek kezdetén hát a szekularizáció, a nyugati fogyasztói társadalom hatása és egyéb tényezők következtében újra elkezdett csökkenni a kispapoknak a létszáma. Talán ehhez kapcsolódóan megemlíteném még azt, hogy jelenleg Eger városában 2 szeminárium, 2 papnevelőintézet is működik. A régi érseki papnevelőintézet, amit Telekes István püspök alapított, és Ternyák érsek úr a neokatekumenális út lelkiségi mozgalommal együtt működve nyitott egy új szemináriumot, az úgynevezett Redemptoris Mater Missiur szemináriumot. Tehát a városunkban jelenleg 2 szeminárium van. A 2 szeminárium kispapjai azért külön épületben laknak jelenleg, de a képzésük, a tanulmányokat illetően közös. Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy a délelőttök folyamán együtt hallgatják a főiskolai órákat, a tanulmányokat együtt végzik, és a délutáni órákban külön szemináriumban laknak, és a sajátos képzésüknek megfelelően alakul az életrendjük, meg a napi rendjük. De ez a másik szeminárium is az Egri Egyházmegyeihez tartozik, és a neokatekumenális útban szemináriumában élő kispapok az Egri Egyházmegye kispapjai.
És tudni kell, hogy a Redemptoris Mater missziós szemináriumban nem magyar és nem egri fiatalok tanulnak elsősorban.
Igen, az ottani kispapoknak a többsége, azt hiszem a többsége, vagy 60%-a különböző országokból jött kispap, akik hivatást éreznek a missziós papi életformára. Jó néhányan vannak, akik Dél-Amerikából, Brazíliából, Nicaraguából, Kolumbiából vannak itt, van lengyel származású kispap is közöttük, de vannak magyarországi fiatal emberek, akik ezt a sajátos papi hivatást vagy életformát választják.
Beszéljünk akkor a képzésről, ugye szó esett arról, hogy délelőtt úgymond órák vannak, és délután pedig a sajátos képzés, ami a lelkiséget is illeti. Hogyan épülnek föl a tantárgyak? Említsünk néhány tantárgyat, amit tanulnak a fiatalok.
Igen, nagyon fontos azt megemlíteni, hogy az egri papképzés, meg mindenféle papképzés egyúttal egy főiskolai szintű felső oktatási képzés is egyszerre. Az egri szeminárium épületében működik az egri hittudományi főiskola, mint egy államilag elismert és akkreditált felsőoktatási intézmény szerves egységbe az egri papnevelő intézettel. Tehát ez azt jelenti, hogy a papképzésnek a rendjét meghatározzák a magyar állami felsőoktatási törvények is, de nyilvánvalóan mindenekelőtt meghatározzák a papképzésnek a oktatási rendjét, meg az életformáját is a római vatikáni előírások, a nevelési kongregáció papképzéssel kapcsolatos dokumentumai, meg a magyar püspöki karnak a papneveléssel kapcsolatos szabályzata. Tehát az oktatási rendünket az állami törvények is, meg a egyházi elvárások, az egyházi törvénykönyv is meghatározza. A papképzés oktatási részét tulajdonképpen három részre lehet osztani tartalmi szempontból. Az első két év az egy ilyen alapozó képzés. Amikor a papnövendékek olyan jellegű tantárgyakat tanulnak, amely alkalmassá teszi őket arra, az első két év után, hogy a harmadik, negyedik, ötödik évben a kifejezett teológiai tantárgyakat képesek legyenek megtanulni, vagyis az olyan tantárgyakat, amelyek az egyház hitét, az egyház erkölcsi tanítását, az egyház liturgikus rendjét meghatározzák. Tehát az első két évben egészen konkrétan megnevezve olyan tantárgyakat tanulnak a kispapok, mint bevezetés az újszövetségi szentírás ismeretébe, az újszövetségi szentírás ismeretébe, egyháztörténelmet tanulnak, egy alapvető hittan nevű tantárgyat tanulnak, és az első két évben nagyon fontos a filozófiai képzés is, meg bizonyos filozófiai alapfogalmak ismerete is szükséges ahhoz, hogy valaki főiskolai szinten teológiai tanulmányokat tudjon végezni. A második képzési ciklus a harmad, negyedik és ötödik év, amelyekben, ahogyan már említettem, egyrészt elméleti teológiai tantárgyakat tanulnak a kispapok, dogmatikát, erkölcs teológiát, liturgikát, pasztorálist, és tanulnak gyakorlati jellegű tantárgyakat, amelyek a papi élethez szükségesek, meg azután olyan gyakorlati tantárgyakat, mint pedagógia, pszichológia, katechetika, amelyek képessé teszik a papokat arra, hogy a gyermekeknek iskolában vagy iskolán kívül hitoktatást tudjanak végezni. A képzésnek pedig a harmadik fontos fázisa a hatodik év, azért, mert az ötöd év végén lehet egy kispapot, amennyiben kéri, diákonussá szentelni, és a diákonus szentelés utáni első fél évet, tehát a hatodik év első fél évét a diákonusok a különböző plébániákon élve lelkipásztori gyakorlatot teljesítenek. hogy mindazt, amit tanultak, azt a gyakorlatban is elsajátítsák, vagy a gyakorlati tapasztalatokat is szerezzenek. És a hatodik év második félében visszatérnek a kispapok, a diákonosok a lelkipásztori gyakorlatról. Ilyenkor elkészítik még a szakdolgozatukat, leteszik a záróvizsgát, és felkészülnek a papszentelésre, amely a hatodik év végén szokott történni.
És előtte is vannak még fontos állomások a papnövendékek életében, a beöltözés, akolitus, avatásszentelés, lektorszentelés, ezekről beszéljünk egy kicsit.
Igen, tehát a papság felé vezető úton vannak jellegzetes állomások, amelyek jelzik azt, hogy egy kispap mennyire vált már alkalmassá arra, hogy folytassa a papság való elkészülést, illetve mennyire sajátította el a papi lelkiségnek a legalapvetőbb törvényszerűségeit. Például egy nagyon fontos állomás vagy esemény a kispapok életében, amikor a második évben beöltöznek. Nem rögtön veszik fel a reverendát, amikor belépnek a szemináriumba, hanem az első év után, ami egyfajta próbaidőnek is tekintendő, vehetik magukra a reverendát, ami már láthatóan is jelzi, hogy ők elkötelezték magukat arra, hogy papok akarnak lenni. Azután az egyház ősi gyakorlata szerint vannak az egyházi rend három fokozata mellett bizonyos, ahogyan régen mondtuk, kisebb rendek, vagy olyan szolgálatok, amelyeknek a végzése segíti a kispapokat a papság felé vezető úton. A harmadik évben szokták a kispapok a lektori szolgálatot fölvenni, a lektori szolgálat avatási szertartásában részesülnek, amely arra teszi képessé őket, meg arra kapnak megbízatást, hogy Isten igéjének felolvasói, meg hirdetői legyenek. A negyedik évben a lektorrá avatjuk a kispapokat, az ötödik évben pedig külön egy hivatalos szertartásban jelentkeznek a diákonus szentélése előtt a kispapok arra, hogy igenis ők komolyan gondolják, és hivatalosan egy liturgikus közösségben kérik, hogy majd évvégén az egyházmegye főpásztora szentelje őket diákonussá. Tehát van egy bizonyos fokozatosság a papképzésben, a lelki nevelésben, a pappá formálódásban. És ennek ilyen látható külső megnyilvánulásai is vannak. De nyilván ezeknél még fontosabb, hogy egy kispap fokozatosan a tanulmányok által, az elmélkedések, imádságos által átgondolja az ő hivatását, és egyre inkább alkalmassá tegye önmagát Isten kegyelmi segítségével arra, hogy egy egész életen keresztül Jézus Krisztust és az ő egyházát tudja szolgálni.
Kedves hallgatóink, dr. Dolhai Lajos teológia professzor, a Hittudományi Főiskola rektora szólt az elmúlt percekben az egri papnevelésről. Medjugorjei zarándoklatot szervezett a mezőkövesdi Szent László plébánia. Dr. Novák István plébános a csoport lelki vezetője, 49 utassal indult neki az ötnapos útnak, melynek keretében ellátogattak több bosznia-hercegovinai településre. Koleszár Krisztián tudósítunk összeállítását hallják.
Kedves hallgatóink, az idei húsvét hétfő Ferenc pápa halálával megrázta a katolikus világot. A Medjugorjébe induló zarándok csoport a hajnali indulást követően alig ocsút fel álmából, a nap első híre a Szentatya halála volt. Ahogy az úti beszámolóból fogják hallani, több településről tevődött össze a zarándok csoport. Sárospatakról feleségemmel együtt csatlakoztam a mezőkövesdről induló zarándokokhoz. Az első nap készületét, utazásunk lelkületét átjárta a szörnyű hír, így természetesen imáinkba foglaltuk az elhunyt Ferenc pápát. A zarándoklat fő célhelye Medjugorje volt, valamint néhány település, amely valamilyen módon kapcsolódott a jelenések helyéhez, vagy segített megismerni Bosznia-Hercegovina vallási életét. Részvételem személyes célja a hálaadás volt, egy 2018-as balesetből való felépülés után fogalmazódott meg bennem, hogy szeretnék több Mária kegyhelyre eljutni, és gyógyulásomért hálát adni a szűzanyának. Az elmúlt években így jutottam el Lourdesba, valamint idén Medjugorjébe. Az úti beszámolót saját tapasztalatom és élményeim megosztásával kezdeném. Elsősorban az öröm az, amit megtapasztaltam, amikor kiderült, hogy részt vehetek ezen a zarándoklaton. Az időpont sokat mondó, hiszen az útra húsvét hetében, a fényes héten került sor, a feltámadás ünnepe után. Tudjuk jól, hogy sok bibliai történet is a feltámadás fényében érthető meg. A feltámadás ténye volt az, ami átalakította az apostolok lelkületét, és a feltámadás által ismerték fel Jézust a kenyértörésben. Ferenc pápa húsvét hétfői halála szintén a feltámadás gondolatát erősítette bennem, emellett pedig a Szent Szűzhöz intézett szavak a kereszt tövében, íme a te anyád, íme a te fiad, a fényes hét napjaiban folyamatosan visszacsengtek fülemben. A hosszú út után megérkezve a fáradtság érzése helyett egy békés nyugalom járta át a szívünket. Emlékszem az első útra a templomhoz, amikor csatlakoztunk a többi zarándokhoz, és együtt érkeztünk meg a templom előtti térre. Úgy éreztem, hogy mi most egy irányba és egy cél felé haladunk. Az első szentmisénk a templom melletti kis kápolnában volt. Kezdés előtt nem sokkal érkezett meg Medjugorjébe egy másik magyar zarándok csoport is, így ők is anyanyelvükön kapcsolódhattak be a közös szentmisébe. A programok között szerepelt a Jelenések hegye, valamint a Krizsevác, a keresztek hegyének meglátogatása is. Mivel az időjárás kissé bizonytalan volt, így egy napra került mindkét programrész. A beszámoló elején említettem a több évvel ezelőtti lábbalesetemet. Kis félelem volt bennem, hogy hogyan fogom megmászni a sziklákból, lekoptatott kövekből álló meredek utat. Úgy voltam vele, hogy mindenképp belevágok, s ha meg-megállva is, de feljutok a Jelenések hegyére. Útközben éreztem fizikai korlátaimat, de ámulatba ejtett zarándoktársaim kitartása, a bottal haladó idős emberek elszántsága, az útközben mellettem elhaladó mezitlábas zarándokok kitartó menetelése. A Jelenések hegyén található a Rózsa út is. Az örvendetes, fájdalmas és dicsőséges rózsafűzér titkai vannak ábrázolva egy-egy dobborbűvön. Lelkileg felemelő érzés volt látni útközben azokat a zarándokokat, akik egy-egy stációnál elidőzve szentolvasóikat a kezükben tartva imádkozták az üdvözlégyeket. A hegy központi része, ahová minden zarándok tartott, a Jelenések helyén lévő Mária szobor. Ennek körzetében a sziklákon, a kövezett talajon térdeplő imádkozó emberek tömege volt látható, akik folyamatosan mondták a rózsafűzért és közeledtek a szoborhoz, hogy megérinthessék, vagy egy-egy kis emléket hagyjanak a tövében, hála és köszönetként. Az utat csoportunk egyénileg tette meg, mindenki a maga ritmusában. Az esőt jósló előrejelzést átírta a hegy, szikrázó napsütésben járhattuk végig a Rózsa út állomásait. Elfáradtan, de lelkileg feltöltődve térhettünk vissza szállásunkra. És amint említettem, azon a napon még egy tervezett programunk volt, a Krizsevác hegyére való feljutás. Erősen kérdésessé vált, hogy neki induljunk-e a hegynek, hiszen délutánra esőfelhők gyülekeztek a település köré, de az útra jelentkezők határozott válasza az igen volt. A keresztek hegye kialakításában hasonló volt az előzőhöz, sziklák, kövek, s talán még meredekebb szakaszok vezettek minket végig a keresztút stációin. Ismét elindultam, a keresztúti ájtatosság imádságait szétosztottuk magunk között, és így haladtunk stációról stációra. Itt már az elején szembesültem azzal, hogy bizony az én lábam és fizikai erőm nem biztos, hogy fogja bírni a mászást, és az ötödik stáció után néhány idősebb zarándokot lekísérve én magam is visszafordultam. Érthetetlennek és felfoghatatlannak tűnt számomra, hogy tőlem jóval idősebb emberekbe hogyan lehet annyi energia, hogy haladnak tovább a nehéz úton. Biztos vagyok benne, hogy a lélek volt az, ami mozgatta fáradt testüket, és feljutottak végül a több méteres betonkereszthez. Én közben a Krizsevác bejáratánál várakoztam, és nem kis aggodalommal tekintettem a közelgő esőfelhőkre, belegondolva abba, hogy ez az út életveszélyes lesz, ha elered az eső és csúszóssá válnak a kövek. A csapatot feleségem vezette tovább, aki a megérkezés után elmondta, útközben elbizonytalanodtak egy ponton az időjárás miatt, de hálatelt szívvel érkeztek meg a célhoz, és mindenki örült, hogy nem adták fel. És még egy pici momentum, a keresztút elején egy idősebb jászberényi zarándok testvérünk jelentkezett a 13. stáció elimádkozására, majd közölte, hogy ha nem jutna fel, majd olvassuk el helyette az elmélkedést. Én ugyan nem mentem végig az úton, de feleségem beszámolójából tudom, hogy ő annyit vett észre, hogy körülbelül a 10. stáció körül az említett idős hölgy előre sietett, és a 13. stációnál már megpihenve várta a csapatot, és elolvasta az elmélkedést. Természetesen a buszhoz visszatérve egy nagy tapssal jeleztük mindenki felé elismerésünket, és bármi megterhelő volt a hegyre való feljutás, az arcokat végignézve az öröm és a hála érzése volt leolvasható. Számtalan emléket tudnék még említeni, az esti sétát a templom körül, amikor egy lengyel motoros csapattal találkoztunk, akik fennhangon énekeltek és imádkozták a rózsafűzért, vagy éppen a lélekemelő szentgyónást, amit anyanyelven egy magyar papnál sikerült elvégezni. Buzdítok minden kedves hallgatót, hogy aki teheti, legyen részese Medjugorje titkának, aki pedig volt már, Medjugorje és a szűzanya visszavárja, és remélem ebben a pár percben sikerült visszaidézni az ott átélt pillanatokat.
A vihar felhők gyűlnek fenn az égen, és eltűnik egy időre a nap. A hátra kerültél a sor végére, el ne hidd, hogy mindig így marad. Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gondfelhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak rólad, reménnyel teli a holnap, aki hisz benne, ha meghal, akkor is él. Fölött világít a napfény, a gondok között meg kell látnod őt. Jelenléte nem csak szemfényvesztés, bárhogy is van, örök a jövő. Rögös az út, nem adhatod fel, míg ez küzdeni kell. Mert jön egy
majd megint felkel. A bont felhőket végre elfújja az a szél. Ha megben tudnak róla, reménnyel teli a holnap. Aki hisz benne, ha meghal, akkor is él. Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel. A bont felhőket végre elfújja az a szél. Ha megben tudnak róla, reménnyel teli a holnap. Aki hisz benne, ha meghal, akkor is él.
A medzsugorjai úti beszámoló második részében dr. Novák Istvánt, a mezőkövesdi Szent László plébánia plébánosát kérdeztem az öt nap programjáról. Egy medzsugorjai útról tartunk éppen hazafele, az utolsó kilométereket rójuk le. Hogyan telt el ez a pár nap, milyen programok fértek bele ebbe az alándoklatba?
Magának az útnak a szervezése is már rendkívül érdekes volt, hiszen még korábban jászberényi plébánosként kezdtem el szervezni az utat, és két alkalommal is el kellett, hogy maradjon, mivel nem volt túl sok érdeklődő. Aztán augusztus 1-től Mezőkövesdre kerültem, és úgy gondoltam, hogy kitűzök egy újabb időpontot, és meghirdetem immáron a mezőkövesdi hívek között is, és így tulajdonképpen mondhatom azt, hogy csoda történt, mert az autóbusz az teljesen megtelt, 49-en utaztunk Medzsugorjébe. És hogy milyen az életnek a forgataga, és milyen az isteni gondviselés, egy olyan napon indultunk el, húsvét hétfőn, amikor a Szentatya Ferenc pápa visszaadta lelkét nemes teremtőjének, és egy párhuzamot véltem felfedezni, hogy 2005-ben, amikor Szent II. János Pál pápa elhunyt egy szombati napon áprilisban, akkor mi éppen egy szintén egy mezőkövesdi zarándoklattal, zarándok csoporttal Szabadkán voltunk, és délelőtt még a szabadkai székesegyházban imádkoztunk az akkori igenbeteg pápáért, és azafelé jövet pedig már a elhunyt szentatyáért kellett imádkoznunk. Medjugorjében miért is megy az ember? Azért, mert nagyon sok olyan élményt élhet át, amit Lourdesban és Fatimában is megtapasztalhat, csak ott már sokkal kiépítettebb, kényelmesebb formában. Ezzel szemben Medjugorjében megtapasztalhatjuk azt a fajta nehézséget, amelyet az keresztútra, illetve a Jelenések hegyére való feljutás jelent a számunkra. Talán el fog jönni majd az az idő, amikor kiépítik ezeket a utakat is, talán eljön majd az az idő, amikor a kényelem többet fog számítani, de ma elsősorban a zarándoklatnak az igazi megpróbáltatás része az, ami egyértelműen jelentőssé teszi a medzsugorjai zarándoklatot. A másik, hogy ez egy nagyon fiatal Jelenések helye, hiszen egy 41 néhány éves múltra tekint vissza az első Jelenés, ami azt jelenti, hogy az elmúlt évtizedekben fokozatosan kellett átélnünk azt, amit annak idején a Lourdi Jelenéseknél vagy a Fatima Jeleniseknél az akkori szemtanúk, a kortársak átéltek. És még egy nagyon fontos szempont, hogy Medjugorje egy olyan országban található, amelynek a területén háború zajlott, ahonnan elindult, vagy részben azt mutatjuk, hogy innen indult el az első világháború itteni történések miatt. Tehát egy valóban egy olyan sokszínű, soknépű, sokvallású régióba kellett elutaznunk, ami egyértelműen jelzi, hogy tulajdonképpen az emberi életnek ezek az összetűzései, ezek csak akkor tudnak feloldódni, hogyha van valaki, aki segít bennünket, és nyilvánvalóan minden vallásban ezt a teremtőben kell, hogy megtaláljuk, és ami keresztény, és azon belül is katolikus hitünk a Szűz Mária tiszteletben talál meg. A katolikus egyháznak a tanítása nagyon fontosra értékeli a szűzanyának a szerepét. Voltak olyanok, kanadai teológusok egy időben, amikor kérték azt, hogy legyen a szűzanya, mint egy társ megváltóként megjelenítve a teológiában, de a Vatikán úgy döntött, és ez egyértelmű és megfogalmazható ma is, hogy a szűzanya a megváltásban volt a társa, a Jézus Krisztusi megváltásnak a művében, és amikor mi eljutunk akár Medjugorjébe, akár más jelenések helyére, akkor újra átéljük a megváltásnak a csodálatos művét. A medjugorjei két nehéz terep, a jelenések hegye, illetve a keresztút végigjárása már egyfajta megpróbáltatást jelentett fizikailag is és lelkileg is. A csoportnak a nagy része ezt meg tudta tenni. A másik viszont, hogy Medjugorjében ellátogattunk a csenákoló közösségbe is, ahol megtapasztaltuk a tanúságtételeken keresztül azoknak a fiataloknak a szenvedését, akik lehet, hogy nem fizikailag, hanem sokkal inkább lelkileg élték át a szenvedést életük során. Két Ausztriából, illetve Németországból jött fiatalnak a tanúságtételét hallgattuk meg, és ezáltal tapasztaltuk meg mi is azt, hogy milyen jó, hogyha a szűzanya segítségét kérjük életünk nehéz helyzeteiben, a különböző problémákban nekünk is mindent meg kell tennünk azért, hogy megoldódjanak azok, de ha nem hiszünk a természet fölöttiben, ha nem hiszünk a csodákban, akkor magában az életnek a nagy csodájában sem tudunk hinni. A zarándokok lehetőséget kaptak arra, hogy szentgyónást végezzenek, lehetőséget kaptak arra, hogy úgymond privát szentmisén vegyenek részt, vagyis magyar szentmisén, amit én magam mutattam be, és lehetőség volt arra is, hogy a nemzetközi szentmisén részt vegyenek, valamint jelenlévő más magyar nyelven gyóntató atyáknál elvégezzék a szentgyónásokat, sőt a betegek kenetét is felverték az egyik szentmisében. Azt gondolom, hogy mindez a lelki megújuláshoz vezet. Több helyről jöttek össze az zarándokok csapata. Egyrészt jelenlegi plébánosi állomás helyemről, Mezőkövesdről, másrészt néhányan eljöttek Jászberényből, voltak Egerből, a gyakorlóiskolából, katolikus egyetem gyakorlóiskolájából, és voltak Sárospatakról, és még egy-két Jászsághoz vagy Mezőköveshez tartozó településről. Mi is sokszínűek voltunk, és azt gondolom, hogy maga az utazás is ilyen sokszínű volt, hiszen ellátogattunk Mostárba és Szarajevóba, ahol megtapasztaltuk a katolicizmusnak, az ortodox vallásnak, a muzulmán vallásnak és a zsidó vallásnak a jelenlétét, ami azt gondolom, hogy azért fontos, hogy megértsük, hogy a vallások akkor képviselik jól azt, amit a vallás alapítói, a vallásnak a művelői kitaláltak, elképzeltek, megfelelő szót mindig meg lehet találni, de talán inkább azt mondom, hogy amit a Jóisten elmondott a mi számunkra a teremtésben, hogy a vallások nem széthúzást és nem békétlenséget, hanem éppen ellenkezőleg barátságot és egyetértést kell, vagy kellene, hogy teremtsenek. Tudjuk, hogy az évszázadok során ez nem mindig volt így, és ma is tapasztalunk nagyon sok szomorú jelét a világban a széthúzásnak, de talán a medjugorjei zarándoklat megerősített bennünket abban, amit a szűzanya többször is elmondott, hogy béke, béke és béke. Ez a béke szó többször is visszatér a jelenésekben, és azt gondolom, hogy a szűzanya nagyon jól látta és érezte, és mutatta meg a földön túli mennyországból azt a békét, azt a lelki békét, amire vágynak az emberek, és ami az alapja annak, hogy azt a sok gyűlölködést, azt a sok viszályt, ami van bennünk, azt el tudjuk felejteni. Csodálatos élmény volt Tihanyába is eljutni, ahol egyrészt a Mária szobor a jelenések résztvevőinek, a látnokoknak a leírása szerint a leginkább ábrázolja azt a csodálatos hölgyet, aki megjelent nekik. És ami nekem rendkívül tetszett, hogy mi elkéstünk, nem azért, mert el akartunk késni, hanem azért, mert a csenákoló közösségben nagyon megható tanúságtétel volt, és nem akartunk felállni és eljönni onnan, vagyis nem értünk oda a 12 órára lefoglalt időpontunkra, de odaértünk olyan 12 óra 30 perc körül, és már akkor egy német csoport bent volt, akik természetesen német nyelven imádkozták a rózsafűzért, és amikor látták, hogy megyek be a sekrestyébe és készülök elő a misére, akkor a kísérő paptestvér bejött, mondta, hogy ők egy órától szeretnének misézni, én elnézést kértem tőlük, és mondtam, hogy igyekszem természetesen a liturgikus szabályokat betartva a lehető legrövidebb időn belül befejezni a szentmisét, hogy ők is el tudják végezni. És a szentmise végén néhány német mondattal, majd a sekrestyében egy-két barátságos paptestvéri gondolattal azt gondolom, hogy megéreztük azt, hogy milyen jó, amikor ha van is egy probléma, egy késés, van egy probléma egy szervezésben, egy kis hibácska, vagy bármi más, az emberek, hogyha ezt tudják toleránsan kezelni, akkor feloldódnak az ellentétek, és mosolygó német arcú embereket láttam, akik a néhány német nyelvű mondat után, illetve a sekrestjében mosolygó atyát láttam, aki szintén örömét fejezte ki annak, hogy itt a magyar testvérekkel találkozott. Hát azt gondolom, hogy a medjugorjai zarándoklatnak a célja az, hogy mindenki a maga lelkében átélje a szűzanyával való találkozást. Ez mindenkinél másként történik. Van, aki ott azon a helyen, ahol a szűzanya megjelent, ott élt át valami különlegeset. Én nekem egy nagyon egyszerű élményem volt, hogy a Jelenések hegyére felmentem mindenféle különösebb probléma nélkül, és lefelé jövet, nagyot akartam ugrálni az egyik helyen, és egy erőteljesen beütöttem a jobb lábamat, és gondoltam magamba, hogy itt ez most vérezni fog, meg majd kék és zöld lesz, meg majd nem fogok tudni a következő napokban gyalogolni, és ez egy fél óráig így volt, és akkor úgy magamban arra gondoltam, hogy a szűzanya kedvéért jöttünk fel, hát ő biztos megsegít abban, hogy ne legyen semmi baj, és hogy visszajöttem a szállodába, gyakorlatilag minden nyoma elmúlt. Mondhatnánk azt, hogy hát ez egy egyszerű egészségügyi dolog, de én azt gondolom, hogy a csodák azok pont abban állnak, hogy ilyen egyszerű egészségügyi dolgok történnek az emberekkel, akik meggyógyultak akár Medjugorjében, Lourdesban, Fatimában, akik a lelki szenvedésből megszabadultak, akik a cenálkoló közösségben új életet találtak, azok mind elmondhatják, hogy a szűzanyába vetett bizalmuk révén, a Jóistenbe vetett hitük alapján elérték azt a teljességet, amelynek majd a végső beteljesülése a feltámadott Krisztussal együtt lesz.
Kedves hallgatóink, Kolesár Krisztián beszámolója hangzott el medjugorjai zarándoklatukról. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Birincsik Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az egyházi temetésről lesz szó. A harmadik részt hallják. Kormos Csaba atya elmélkedése következik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Egyházi temetés, latinul exequie. A második állomásnál, tehát itt a sírhelynél, ez az utolsó földi útjának a lezárása az elhunyt családtagnak, rokonnak, ismerősnek, és a szertartást vezető pap és a gyászoló család tagjai körülveszik ezt a koporsót itt a végső nyughelynél, a kántor is természetesen, és aztán itt énekelünk, imádkozunk, különböző imák vannak, a kántor és a pap váltakozva igyekszik méltóképpen megadni az elhunyt testének a végtisztességet, figyelmeztetni arra ez a temetési szertartás másik fontos vonása, hogy egyszer nekünk is számot kell adni az életünkről, mi is meghalunk, és meghalhatunk, és az ítélőbíró Krisztus elé jutunk, legyen élő a hitünk, legyen biztos a reményünk, legyen eleven az Isten és egymás iránti szeretetünk, tehát erre is felhívja a figyelmet, és hát imádkozzunk az elhunytnak az örök életért a temetési szertartás keretében is. A hitünk megvallását követően általában, valahol már közben is, leengedik a koporsót a sírba, vagy az urnát, és végül az utolsó búcsúzásként, hát egyfajta szép, kegyeletes szokásként, ez nincs a szertartás könyvünkben rögzítve, mert van temetési szertartás könyv, de nagyon sokszor jelképesen egy marék földet a koporsóra szórnak hozzátartozók, mint egy végső búcsúzást, teszik ezt, vagy egy szál virágot visznek külön-külön rokonok, vagy volt osztálytársak, volt munkatársak, és azt, mint a feltámadás, a mennyei újratalálkozás jelképeként helyezik el az elhunyt koporsóján, illetve urnáján. Ezután a temetői személyzet elkezdi a beantolást, tehát a sírások, a sírhelyet azután megjelölik a sírjelzővel, majd a sírra elhelyezik a hozzátartozók által hozott koszorúkat. A sírjelző természetesen a mi megváltásunknak és megdicsőlésünknek szent keresztje, tehát itt a keresztről van szó, ha pedig már eleve meglévő sír van, akkor is van olyan temetkezési vállalkozó, aki a sírjelzőt ott szépen elhelyezi, sőt, a feltámadást jelképező fehér húsvéti lepel is ott van a kereszten, ez vállalkozóktól függ, de van olyan, aki mindig vezeti az egyik emberével ezt a temetési menetet, és ezt nem lehet eléggé dicsérni, hogy így mondjuk, hiszen a feltámadás hitét fejezi ki, hogy Krisztus meghalt, szenvedett is meghalt értünk, de harmadnapra feltámadt, és ha vele együtt járjuk az élet útját, ha imádkozunk, ha élő a hitünk, ha rendszeresen veszünk részt az egyházi közösségben, a szentmiséken és az élet mindennapjaiban, akkor bízhatunk abban is, hogy a szenvedés és a halál után Krisztus dicsőségének is részesei lehetünk. A szertartás lezárásaként, miután a pap azt mondja, hogy adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjék békességben, a temetési szertartási könyvben az van, hogy amen, de nem tiltott az sem, hogy Jézus Mária szent nevében, vagy Jézus Mária Szent József nevében, és akkor ezt követően, tehát a szertartás után a hozzátartozók, a jelenlévők, általában a közvetlen családtagoknak, rokonoknak, ismerősöknek, az elhunyt legközvetlenebb szeretteinek kifejezik részvétüket. Nagyon szép a pap részéről azt mondja, nálunk ez egy bevett szokás, hogy Krisztusban kedves testvéreim, elhunyt, pont, szerettünk minden családtagjának, összes hozzátartozóinak, az egyházközségünk is, a magunk nevében is, őszinte részvétünket fejezzük ki, és meghajlunk. A temetéshez kapcsolódik a csendítés és a harangvers a gyászoló kívánsága szerint. Na most itt inkább a csendítésről beszéljünk, mert ez olyan ismert. Férfi esetében, ha valaki meghal, három csendítés előzi meg a harangozást. Itt most főleg vidékről, falvakról van szó, vagy kisebb városokról, mert lehet, hogy a nagyobb városokban már nincs ilyen csendítés, csak maga a harangozás. De férfinél háromszor, nő esetében kétszer, és gyermek esetében egyszer van ez a csendítés. Ennek megvan a maga módja, hogy ugye melyik haranggal csendítünk, és utána aztán kettő vagy három haranggal rendesen harangozunk. Ebből megtudják a falunak, a településnek a lakói, hogy milyen nemű ember halt meg, és hát milyen életkorú. Erről tudjunk. Ez még természetesen jóval a temetés előtt van. Nagyon fontos, hogy ha olyan súlyos beteg van, aki otthonában van, vagy kórházban, akkor a beteg, illetve annak hozzátartozói kérjék azt, hogy vagy a kórház lelkész, vagy a plébános a szentségekkel, a betegek kenetével, a szentgyónással és a szentáldozással lássa előtt, hogy felkészülten tudjon találkozni, Jézussal a szívében tudjon találkozni az őt váró és őt megítélni fogó bíró Jézus Krisztussal. Kedves testvéreim, tisztelt rádióhallgatók, a temetésnél még nagyon fontos az is, hogy általában nem csak bensőleg, imádságos és együttérző lélekkel megyünk a kegyeleti szertartásra, hanem ezt általában ezt a gyászunkat, ezt az együttérzésünket a meghalt családtagjaival külsőleg is igyekszünk kifejezni. Általában sötét, fekete ruhában megyünk, férfiak, nők, és ez nem csak külsőség, hanem ez egy osztozás, amit Jézus mondta, hogy örvendezzetek az örvendezőkkel, és sírjatok a sírókkal, és hát Magyarországon a fekete, mint ahogy máshol esetleg a fehér, ennek a közösségvállalásnak a színe, és nem pusztán valamilyen külsődleges vagy képmutató megnyilvánulás, hanem nagyon is szívből jövő. A koszorúk is, a virágok is fontosak, de mindennél fontosabb koszorúnál, virágnál, síremléknél, hogy szentmisével emlékezzünk meg minél többször az elhunytunkról, elhunytjainkról.
Hangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!